Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Lehetőségem volt egész nyáron Bozsván tölteni az időmet, és az egyik legfontosabb mondat, ami ott nekem megmaradt, amit onnan elhoztam, az egyik utolsó táborunk volt a Solideo Gloria zenei tábor, egyedül az isteni a dicsőség. Kedves gyerekek, hogyha azt a kifejezést halljátok, hogy kincs, akkor mi jut eszetekbe róla? Hát halljátok azt a szót, hogy kincs, akkor mi jut eszetekbe róla? Válaszotokat várom. Azt halljátok, hogy kincs, mi jut eszetekbe róla? Tessék? Arany? Mi az, ami még? Bármi. Tehát azt halljátok, hogy kincs, akkor mi jut eszetekbe még erről? Tehát elhangzott az arany, ezüst.
Különlegesen nagy ajándék.
Másik kérdésem, hogy hol van a kincs? Hol van a kincs? Tudjátok, hogy hol van a kincs? Elhangzott már a felnőttektől, ahol a ti szívetek. Ahol a ti szívetek van. Úgy szól az egyik rövid ige vers, amit az Úr Jézus mondott, és szeretné a szívünkre kötni, mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. Ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. Egy dolgot szeretnék a lelketekre kötni. És most nagyon figyeljetek mindannyian. Ezen a földön vannak nagyon sok szuper dolgok, nagyon sok kincs, nagyon sok érdekes dolog, de a legszebb dolog az a mennyben készül nekünk. Az Úr Jézus elment, hogy elkészítsen egy olyan országot, egy olyan világot, ami messze felülmúl minden szépséget, amit ezen a földön láthatunk. Messze több kaland vár ránk, mint amit el tudunk képzelni. Ahol a ti szívetek, illetve ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. Ha legközelebb ezt a szót meghalljátok, hogy kincs, akkor az jusson eszetekbe róla, hogy van nekünk egy olyan kincs, amit az Isten készít nekünk, mindannyiunknak, nektek is. És sokkal nagyobb, mint amit ti el tudtok képzelni. Sokkal szebb, sokkal izgalmasabb. És a ti szívetek ott legyen mindig. A nagyon régen éltek emberek, az egyik ilyen régi ember az Ábrahám volt. Ábrahám, ő is volt kisgyerek, fiatal, tinédzser. Kamasz, felnőtt, fiatal felnőtt, idős. És azt mondja róla az ige, hogy az ő szíve az mindig ezt az országot várta. Az ő szíve az ott volt ezen az új földön. Azt látta az alapokkal bíró várost. Azt a várost várta, amit az Isten készít nekünk. Mert ahol van a kincsetek, ott van a ti szívetek is. Ezt ne felejtsétek el. Kincs az ott van, ahol van a szívetek. A szívetekben mindig az legyen, hogy az Isten készít nektek egy új országot, és oda akarjatok eljutni. Vágyjatok oda eljutni, mert az egy szép és jó hely lesz. Rómabeliekhez írt levélben található a mostani alapigénk. Római levél 8. fejezet 7-től a 11. versig szeretném elolvasni, és szeretném, hogyha erről gondolkoznánk egy picit. Rómabeliekhez írt levél 8. fejezet 7-től a 11. versig szeretném felolvasni az igét. Szeretném, hogyha ennek a rövid szakasznak az igazán mély jelentését megértenénk. Úgy mennénk haza, hogy megértenénk, és lehet, hogy egyébként nem fogjuk csak úgy a felszínt kapargatni, de szeretném, hogyha mélyebben tudnánk tanulmányozni ezt a gondolatot. Egy oldalról mindenképp szeretném, ha megértenénk. Rómabeliekhez írt levél 8. fejezet 7-től a 11. verséig terjedő szakasz. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehet kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Ez a szakasz, ismert szakasz, érthető szakasz, de mégis egy nehéz. Amennyire egyszerűek a mondatok, amennyire egyszerűek a szavak, ugyanolyan nehéz megérteni az üzenetét, a mélységeit. Két dolgot mindenképp egymással szembeállít Pál apostol, hogy mi testiek vagyunk, és az Isten törvények nem tudunk engedelmeskedni, de ha Krisztus lakik benned az ő lelke által, ugyanaz, aki feltámasztott Krisztust a halálból, ha az Isten lelke lakik benned, akkor egy teljesen más életet fogsz élni. Két egymással határozottan ellentétbe álló, ellentétes tartalmú életutat leír előttünk Pál. Szeretném, hogyha ezt egy picit megértenénk, mégpedig a lelkület oldaláról. De azt mondja Pál apostol, hogy mi mindannyian testben születtünk, és a test gondolata az ellenségeskedés az Isten ellen. Az ellentétbe áll az Isten lényével, az ő valódi lényével. Mindannyiunkban, amikor elhangzik az a kifejezés, hogy az Isten, akkor megjelenik előttünk egy kép róla. Kivétel nélkül. Különbözőek ezek a képek, ezek a modellek, ami a gondolatunkban megjelenik. Mindannyiunknak van egy képünk az Istenről. Egy elképzelésünk az alapján, amit hallottunk, az alapján, amilyen embereket láttunk, amilyen, ahogy képviselték a gyülekezetbe járók, a keresztények az Istent, amit a Szentírásból adott esetben megismertünk, és amit a személyes élet tapasztalatunk, életutunk, és ez teljesen különböző mindannyiunknak. Mindannyiunknak van az Istenről egy alkotott képünk. Amikor elhangzik az a szó, hogy az Isten, akkor megjelenik mindannyiunkban egy modell. Én így képzelem el. Nekem ezt jelenti az Isten. És ez biztos, hogy mindannyiunknál különbözik valamilyen mértékben. Mert különböző helyről jöttünk, különböző élettapasztalataink vannak, különböző ismeretünk van az Istenről. Ha az Isten lelke lakik bennetek. Két dolgot állít ugye szembe, erről beszéltem. A test és az Isten lelkének a vezetésének az útját. Lukács evangéliumából szeretném, hogyha egy történetet megnéznénk, ami segít megvilágítani azt, hogy mit jelent az, hogyha az Isten lelke lakik bennetek, vagy éppen nem az Isten lelke. Lukács evangéliumában a 9. fejezetnél nyissuk ki az igét. Lukács evangélium a 9. fejezet, 51. verstől az 54. versig. Egy élethelyzetbe csöppenünk be. Jézus és a tanítványai benne vannak egy szituációban, és ki hogyan viszonyul ahhoz az élethelyzethez. Van egy csoport, aki test szerint éli meg azt a helyzetet, van pedig, ott van Krisztus, aki úgy éli meg, ahogy ő megéli. És nézzük meg ezt a két viszonyulást. Tehát Lukács evangélium a 9. fejezet, 51. verstől az 56. verséig terjedő szakaszt. Lőn pedig, amikor az idő elközelgett, hogy ő felvitessék, eltölkélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. És követeket küldött az orcája előtt, és azok elmentvén bementek egy samaritánus faluba, hogy néki szállást készítsenek. De nem fogadták be őt, mivel hogy ő Jeruzsálembe ment. Mikor pedig ezt látták az ő tanítványai, Jakab és János mondták, Uram, akarod-e, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és emészze meg ezeket? mint Illés is cselekedett? De Jézus megfordulván megdorgálta őket, mondván: nem tudjátok, hogy mi némű lélek van ti bennetek. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Elmentek azért más faluba. Úgy kezdődött ez a történetnek a leírása, hogy mikor pedig az idő elközelített, hogy felvitessék, eltökélte, hogy Jeruzsálembe megy. Jézus szolgálatának ez egy későbbi szakaszára tehető ez az esemény, amikor pedig az idő elközelgetett, Jézus elment Jeruzsálembe. Már számtalan csoda, számtalan olyan esemény mögötte volt, amikor embereken segített, amikor vakok szemeit megnyitotta. Hallottak már Jézusról, hogy ő mi mindent tud tenni. De volt abban a faluban, ahol szállást kértek volna, volt egy ellenállás, mert ő Jeruzsálembe ment. Volt Jézus életében egy dolog, ami abban a faluban nem volt elfogadott. Abban a közösségben, abban a samaritánus faluban, ahol szállást készítettek, akartak készíteni a tanítványok Jézusnak, az nem volt elfogadott. És azt mondták, hogy nem. És ez a nem elfogadás a tanítványokban szintén nem elfogadást eredményezett. Helyes volt az, hogy nem fogadták be Jézust? Hát azt az embert, aki az Istentől jött, és számtalan dologban, mindenhol, ahol engedték, ott minden betegséget meggyógyított. Az emberekért élt, az emberek javát szolgálta. Hát nem az lett volna a logikus lépés, hogy persze, gyere be, és segíts rajtunk is. De mivel Jézus Jeruzsálembe ment, előítéletet szült, és nem fogadták be. Ez az előítélet a tanítványokban kiváltott valamit. A másik reakciója kiváltott a tanítványokban valamit. Igazuk volt a tanítványoknak? Hát micsoda viselkedés ez? Az életetek egyetlen megváltóját, aki az egyedüli út, igazság és az élet, aki egyedül képes megtartani mindenkit, aki egyedül képes betegségeket gyógyítani, aki ő maga a teremtő és fenntartó, őt nem fogadják be. Hát milyen viselkedés ez? Igazuk volt a tanítványoknak? Tökéletesen. Mert ez nem volt helyes. Nem volt, még csak nem is logikus. Érthető, hogy előítélet volt, de hát az előítélet most megy Jeruzsálembe, hát nem mindegy, hogy hova megy. Ettől függetlenül ezt váltotta ki a tanítványokban. A lelkület, amit viszont az igazságérzet kiváltott, kicsit túlzó volt. Azt kérték, hogy Uram, akarod-e, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és emészze meg ezeket, mint Illés is cselekedett? Itt volt egy olyan viselkedés, egy olyan lelkület, amivel azt kell mondanom, hogy mindannyian rendelkezünk, kivétel nélkül. Uram, akarod-e, hogy tűz szálljon alá? Véget kell vetni, ezt tarthatatlan, ezt így nem mehet tovább. Mindannyiunknak más és más a tűrés határa. Nekem más a tűrés határom, mint a gyermekeimnek. A gyermekeimnek más a tűrés határa, mint a ti gyermekeiteknek. Az egyik testvérnek, mint a másik testvérnek. Különböző ponton szakad el a cérnánk. De mindannyiunknak kivétel nélkül elszakad. Máshol, de nem vagyunk kivételek, nem vagyunk különbek, mint a tanítványok. Van, aki hamarabb azt mondja, hogy na, itt a vége is, tovább nem. Van, aki tovább engedi. De ő neki is eljön egy pont, amikor na, tovább nem. A tanítványoknál itt jött el az a pont. Nem fogadják be a mestert? Hát azt a mestert, akit látjuk, hogy nap mint nap segít az embereken. Hát, Uram, akarod, hogy tűz szálljon alá? És megmutassuk, hogy mi az igazság? És erre Jézus azt mondja, megfordult, és azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy mi némű lélek lakik bennetek. Nem az a legnagyobb kérdés, hogy kinek van igaza. És főleg azért nem, mert az ige azt mondja rólunk, hogy mi csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van. Mi látjuk a cselekedeteket. Látjuk a gyümölcsöket, amiről egyébként azt mondja az ige, hogy arról ítéljük meg, hogy milyen a gyökér, milyen a fa, honnan táplálkozik. De azt is mondja, hogy amikor te látsz egy olyan fadarabot, amit a tűzből kaptak ki, ugye láttatok már tűzből kikapott fadarabot, ami szenes, és azon semmiféle gyümölcs nincs. Az Istennek akkor is van hatalma, hogy olyanná tegye, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Mi látunk valamit, de nagyon vigyázzunk, mert a mi ítéletünk a mi nézőpontunkból lehet, hogy igaz, sőt, biztos, hogy igaz. Mert a mi nézőpontunkból, a mi élettapasztalatunkból az igaz, és helyén való. És ha az én élettapasztalatommal, az én látásommal, az én ismeretemmel azt tenném, amit a másik, akkor az nagy hiba lenne az én életemben. De lehet, hogy az illető most még a tűzben van, és a tűz martaléka. De az Isten képes őt folyóvíz mellé ültetett fává formálni. Képes az ő életét átformálni. A tanítványok azt látták, hogy itt van egy megátalkodott, egy kemény szívű, egy visszautasító, egy előítéletekkel megterhelt falu, és nem fogadják be a mestert. Van olyan eset, amikor látjuk egészen világosan, hogy az a falu, az a város, vagy éppen az a fele barátom nem fogadja be Krisztust. És már milyen régóta, évtizedek óta, tanítványok lelkülete, erre azt mondta Jézus, hogy nem tudjátok, hogy mi némű lélek van bennetek. Nem tudjátok, hogy mi némű lélek. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Kikről mondta ezt Jézus? Ki az alany ebben az esetben? Vagy ki, nem is alany, bocsánat. Szóval kiről mondta Jézus? Kiről beszél, amikor azt mondja, hogy nem azért jött, hogy elveszítse? Ebben az helyzetben? Konkrétan a samaritánusokról. Azokról, akik abban a pillanatban konkrétan visszautasították Jézus Krisztust. Akikben ellenállás volt akkor. De Jézus nem azért jött, hogy azokat, akikben most ellenállás van, azokat elveszítse, hanem hogy megnyerje. Úgy szólt az alapigénk, Róma beljegyzés levél 8. fejezet, 7-től 11-dik, illetve a 10-11. Verset olvasnám most csak föl, illetve 9-től 11-ig. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Éles határvonalat húz az ige. Két lehetőség van. Vagy az Isten lelke vezet, döntöttél és kérted az ő vezetését, és a te akaratodat letetted az ő kezébe, hogy Uram, szeretném, hogyha te lennél az életem vezetője. Szeretném, hogyha te tanácsolnál, mert te nem akarsz nekem rosszat. Te nem titkolsz el előlem semmit, nem maradok le semmiről, hogyha te vezetsz. Te a javamat akarod. És lehet, hogy lemaradok dolgokról, de arról jobb is, hogyha lemaradok, ha te vezetsz. Mert annak az életútnak a vége, ez egy örök élet. Amit én látok, amit én akarok, amit az én belső titkos rugóim, amilyen irányba mozognak, az sehova nem vezet, csak a halálba. Uram, azt akarom, hogy te vezess. Jézus élete című könyvből szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek. Összesen két bekezdésből három rövid szakaszt. Ha jól látom, akkor négy mondat. A két bekezdésből négy szakaszt, ami öt mondat. Az első, hogy a tanítványok viselkedésével kapcsolatban fogalmazza meg az író, hogy nem lehet egyértelműbb bizonyítéka annak, hogy Sátán lelkületet tölt be bennünket. Ezek elég erős kifejezések egymás után. Tehát nem lehet egyértelmű bizonyítéka annak, hogy Sátán lelkületet tölt be bennünket, mint amikor készek vagyunk megsebezni és elpusztítani azokat, akik szerintünk nem értékelik a munkánkat, vagy nem a mi elképzeléseinknek megfelelően tesznek valamit. Még egyszer olvasom. Nem lehet egyértelmű bizonyíték annak, hogy Sátán lelkületet tölt be bennünket, amikor készek vagyunk megsebezni és elpusztítani azokat, akik szerintünk nem értékelik a munkánkat, vagy nem a mi elképzeléseinknek megfelelően tesznek valamit. A tanítványok szerint nem jó úton jártak a samáriabeliek. Nem az ő elképzelések szerint végezték azt a munkát, amit kellett volna. De Jézus nem úgy látta ezt az élethelyzetet, mint ahogy a tanítványok. Igazuk volt a tanítványoknak. De az a lelkület, amit Jézus tanúsított, az nem ugyanaz volt, mint amit a tanítványok. Amikor konkrét visszautasítást kapott, az Isten egyszülött fiát utasították akkor el. Jézus azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy minél én azért jöttem, hogy megtartsam őket. Nem csak azokat kell megtartani, akik már lépéseket tettek az evangélium felé. Nem csak azokat kell megtartani, akik úgy tesznek lépéseket az evangélium felé, ahogy én azt gondolom, hanem azokat is, amilyenek a samaritánusok. Ez egy lelkületbeli kérdés. Azt mondja a római levélnek az idézett szakasza, hogy de ha annak a lelke lakik bennetek. Ez a történet nagyon szépen szemlélteti, hogy mit jelent valóban Krisztus életét élni, az ő vezetése alatt lenni. Azzal a lelkülettel, amivel Krisztus volt. Azokat szeretni, akik minket nem szeretnek. Akik minket nem fogadnak be, akik minket nem fogadnak el, azokat nagyon nehéz. És Jézus erről tett itt bizonyságot, hogy én azokat szeretem, és azokat jöttem megtartani. Megtartani, amikor így tartok egy könyvet. Lehet, hogy az nekem fájdalmat okoz, hogy én ezt tartom. De én tartom, mert én azért jöttem. Jézus azért jött, hogy megtartsa. Akik szerintünk nem értékelik a munkánkat, és nem a mi elképzeléseinknek megfelelően. Minden ember, ez a második szakasz, ami két mondatból áll, minden ember testileg, lelkileg és szellemileg Isten tulajdona. Minden ember Isten tulajdona. Miért az Isten tulajdona? Miért állíthatjuk ki ezt? Reszkesen Darwin, mert a valóság az az, hogy nem véletlen van az élet a Földön, hanem az Isten teremtett. Hozta létre egy tudatos tervezéssel, és az ő kéznyoma, a fiatalokkal megnéztük már azt a videót, ami arról szól, hogy az Isten a tervezőnek a új lenyomata ott van minden egyes DNS láncban. Az ő tervezésének a nyoma, ami lehetetlen, hogy létrejöjjön. Az Isten tervezésének a nyoma, az egy tervezett dolog. A legegyszerűbbtől a legösszetettebbig mindegyik egy egyszerűsítetetlen, bonyolult résszel a DNS lánccal rendelkezik, ami lehetetlen, hogy véletlenül, ami nem jöhetett létre. A darwini gondolkodásmód egyszerűségében, amikor még nem ismerték a legegyszerűbb sejt bonyolultságát, akkor elképzelhető volt, hogy egy véletlenül létrejön, és aztán az véletlenül szaporodik. De ma már tudjuk, hogy nem lehet. Az más kérdés, hogy az a mai tudományban ez még nem így van, még nem így gondolkozik, és nem ezt tanítják, de egyre kevésbé tartható. Nyugati országokban ezek sokkal inkább megdőlő nézetek, míg keletebbre vagyunk, nálunk lassabban mossa a víz a partot. Minden ember testileg, lelkileg és szellemileg Isten tulajdon, nem csak a teremtés, hanem az életünket fenntartó munkája nyomán. A Szentírás azt állítja, hogy ő tartja fönn az életünket. Nem csak a gép forog, és az alkotó pihen, létrehozta és elindította, hanem fenntartja. Ha ő megszűnne fönntartani az életünket, olyan nagyon-nagyon apró dolgon múlik az emberi élet. Egyik pillanatban van, másik pillanatban nincs. Csak egy mozzanatot emeljünk ki az emberi életből. A keringés. A vérkeringésnek van egy túlik határa, az alatt, a fölött az ember életképtelenné válik. Nyilván minden embernél lehet ez a tartomány más, de egyszerűen a keringési rendszer összeomlik pillanatra, és vége. Minden ember az Isten tulajdona. Az üdvözítő mindenkinek a megmentéséért meghalt. Semmi sem bánthatja meg jobban Istent, mintha az emberek akár vallási vakbúzóságból szenvedést okoznak azoknak, akiket Krisztus a vérén váltott meg. Semmi sem bántja jobban, mint hogyha a másik embert, akit Krisztus megtartani jött, én megsebzem. Tanítványok olyan lelkületet mutattak be, amivel szemben Krisztus egy tükröt tartott. Semmi sem bántja jobban. Ki az, akiről itt beszél az ige? Akikről beszélt Jézus? A samaritánusok, akik visszautasították. Azokról beszélt. Harmadik rövid mondat. Nem tartozik Krisztus küldetéséhez, hogy arra kényszerítse az embereket, hogy fogadják be. Nem lehet kényszeríteni. Minden ember szabad akarattal rendelkezik. Mindannyiunknak saját szabad döntési jogunk van. Olyan előfordulhat, hogy a döntésünk kimutatásában, a döntésünk véghez vitelében korlátozva vagyunk. Előfordulhat, hogy a döntésünket nem tudjuk érvényesíteni, de a döntésünket nem tudja meghatározni senki. Hogy én mit döntök, hogy a szívemben mi van, senki nem tudja helyettem. És nem tudja rám, nem tudja megváltoztatni. De van olyan ember, aki akarja. Nem tartozik Krisztus küldetéséhez, hogy arra kényszerítse az embereket, hogy fogadják be. Miért nem? Mert én egy szempontból látom a világot és a másik embert. És én nem tudom, hogy az az ember hogyan tudja befogadni a Krisztust. Nem tudom, hogy ő hogyan fogja az ő szívében gyökeret verni az a mag, amit az Isten szeretne elhinteni az életünkben. Mert mi csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van. És hogyha saját nézetünket erőltetjük, akkor nagy eséllyel, ugyanúgy, ahogy a tanítványok, nagy eséllyel hibázni fogunk. Még a történetnek csak egy olyan mozzanatára szeretnék kitérni, hogy helyes volt az, hogy a samaritánusok nem fogadták be Jézust? Nyilván nem. Jézus ezzel együtt olyan lelkületet tanúsított feléjük, hogy ő megtartani akarja őket. A tanítványok jól látták azt, hogy helytelen ez a viselkedés a samaritánusok életében. De önmagában az a tény, hogy mondjuk tételezzük fel, a tanítványok megtartó lelkülettel vannak a samaritánusok felé, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy a tanítványok sem fogadják be Jézust. Attól, hogy van valaki, aki nem helyes úton jár, és én őt, annak ellenére, hogy ő nem helyes úton jár, szeretem, és az ő megtartásán munkálkodom, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy nekem azt az utat kell járnom. Attól, hogy van egy fertőző beteg, és én munkálkodok érte, az nem jelenti azt feltétlenül, hogy én is olyan leszek, én is megfertőződöm. Jézus az egyik esetben olyan szép vizuális, ilyen kézzel fogható példát adott erről. Ugye a lepra az egy fertőző betegség volt, és attól el kellett különülni. Külön kellett lenni. Jézus ez oda ment, és megérintette. És ő nem lett beteg. Attól, hogy a samaritánusok nem fogadták be Jézust, attól lehet őket szeretni, anélkül, hogy én is visszautasítanám Krisztust. Én befogadhatom Krisztust az én otthonomba, az én családomba, miközben szeretem azt, akiről én úgy látom, és azt látom, hogy nem fogadták be. Mert Krisztus azért jött, hogy befogadja. Nem tartozik Krisztus küldetéséhez, hogy arra kényszerítse az embereket, hogy fogadják be. És a végkicsengésként Krisztus mindig kegyelmes, mindig szeretetének bemutatásával kíván győzni. Krisztus mindig kegyelmes, mindig szeretetének bemutatásával kíván győzni. Ha van egy ember, van egy fele barátod, aki nem úgy él, és nem úgy dönt, ahogy kellene, nyerd meg őt azzal, hogy te ennek ellenére úgy viszonyulsz hozzá, ahogy kellene. Samaritánusokat azzal lehetett volna talán megnyerni, hogyha minden egyes visszautasítást azzal a lelkülettel köszönik meg, amivel Krisztus megköszönte volna. Nem helyes, hogy visszautasították, de attól még lehet Krisztus bemutatni, amikor rácsapják az emberre az ajtót, nem kell, hogy én megsérüljek. Nem kell, hogy én megsérüljek. A sérülésnek van egy olyan formája, amikor én engedem, sőt, még talán egy picit rá is játszok a sérülésre, amit mások okoznak, azt hívják sértődésnek. Amikor a másiktól kapok egy sérülést, és én engedem, hogy az a sérülés, az minél nagyobb legyen, és még ápolom is a sérülést, és újból és újból, hogy én mit kaptam, milyen sérülést okoztak. Tanítványok ezt a lelkületet őrizték magukban. Hát Uram, nem fogadtak be. Akarod, hogy ahogy illés, és még a példa is figyeljük meg, hogy milyen ravasz. Hát nem egy igei példát hoztak fel, amikor Illés tüzet kért az égből? Hát nem egy bibliai példát hoztak fel? Hát Uram, hát az igazság az ilyen. Hát láttuk az Illés életében. És Jézus azt mondja, hogy nem tudod, hogy minémű lélek lakik bennetek. Honnan tudom azt, hogy nekem abban az élethelyzetben Illés magatartását kell, hogy valóban kövessem, vagy éppen a tanítványok feddése nyomán inkább hallgatnom kellett volna? Azt mondja az alapigénk, hogy mi testiek vagyunk, és nem tudunk úgy élni, ahogy az Isten eredetileg tervezte volna. Mindannyiunkban van egy modell az Istenről, az Isten törvényéről, az Isten akaratáról, az Isten útmutatásáról. Legtöbbünkben vannak olyan görcsök ezzel kapcsolatban, amit az Isten soha nem akart volna. Az Isten szeretné bemutatni, hogy ő valóban a szeretet. Ezt az ő a jellemének ezt a tulajdonságát Jézus Krisztus életén keresztül mutatta be. Ahogy Krisztus az emberekért fáradozott, az Isten úgy szeret bennünket. Saját magát mutatja be. Jézus Krisztus életén keresztül az Isten a saját jellemét mutatta be. Nem tartozik Krisztus küldetéséhez. A Krisztus küldetése az az volt, hogy mutassa be az atyát. Nem tartozik Krisztus küldetéséhez, hogy kényszerítse az embereket. Krisztus mindig kegyelmes, mindig szeretetének bemutatásával kíván győzni. Találkozol egy élethelyzettel, akkor ott mutasd be Krisztust. Nagy kihívás az életünkbe, de ígéretünk van arra. Ígéretünk van arra, hogy van lehetőségünk az Isten vezetését. Az Isten olyan mértékű vezetését, olyan mértékű jelenlétét kérjük az életünkbe. Pál apostol így fogalmaz, ugye a Galata levélben, hogy élek nem én, hanem él bennem Krisztus. Arra hív bennünket az ige, hogy ítéljük meg a saját életünket, a saját lelkületünket. Én milyen lelkülettel vagyok annak az irányába, aki engem nem szeret és nem fogad el. Tudom-e, akarom-e őt is szeretni? És az Isten nem csak arra hív, én meggyőződésem, hogy nem arra hív, hogy tudom, hogy szeretnem kell, és akkor összeszorítom a fogamat, és mosolygok. Ami nem lesz őszinte, arra készüljünk föl. Látszódni fog az a fanyar mosoly, hogy én nem szeretlek, de tudom, hogy kell, és ezért úgy teszek. Ez a képmutatás. Én tudom, hogy van az Istennek hatalma arra, hogy az egész lényünket átformálja. És ahol nincs szeretet a másik irányába, ahol a szívünk legbelső rugója minden ízében tüzet akarna hozni a másikra, az Isten azt elvegye, és adjon helyette egy másik rugót, ami a megtartás rugója. Képes a lelkületünket olyan mértékben átformálni. Az én rugóm a szívem legbelsőbb mozgató rugói, amit senki nem tud, talán még én sem, de az Isten látja, az semmi jóval nem rendelkezik. De ha az Isten lelke lakik bennetek, és ezt mondja nekem az ige, de ha az Isten lelke vezet, a vezetés az egy folyamatos, szüntelen, percről percre, szüntelen, folyamatos jelenlét az életemben. Ha ő vezet, ha ő az én életem, ha él bennem, és nem én, amit a keresztséggel is kifejezünk, hogy az én életem innentől kezdve, az én élet felfogásom, az én gondolkodásmódom teljes mértékben ő benne elrejtett életet akar tükrözni. Én azt akarom, hogy ő legyen bennem, az életemben minden és semmi más, csak ő. Akkor ő képes teljes átformálást a legbelsőkig. Nem csak egy külsőt ad. Nem csak egy külső ruhát, ami egyébként kényelmetlen, hanem valódi belső motivációt, belső rugók átformálását tudja nekünk ajándékozni. Kívánom azt, hogy azokkal a módszerekkel dolgozzunk, azok a módszerek legyenek az eszköztárunk, amivel Krisztus rendelkezett. Nyilván nem máshogy, csak ha annak a lelke lakik bennetek, aki Krisztust feltámasztotta a halálból. Kívánom, hogy a körülöttünk élők ne olyan embereket lássanak bennünk, akik ha nem úgy, ahogy jónak látom és igazam van, akkor tűz száll alá, hanem úgy, ahogy Krisztus, hogy én megtartani jöttem az embereket. Amen.